Kedves hallgatóink, Kapu Tibor magyar űrhajós is csatlakozott a napokban a nemzetközi űrállomás személyzetéhez. Nagy várakozás előzte meg a történelmi pillanatot, hogy az Axiom 4 küldetés tagjai fellépjenek a nemzetközi űrállomásra. Több halasztást követően a kereskedelmi küldetés 4 tagú személyzetét szállító Dragon űrhajó a múlt hét szerda reggeli sikeres indítás után 28 órával, csütörtökön 12 óra 31 perckor sikeresen dokkolt a nemzetközi űrállomás. A küldetés tudományos szakaszában a legénység mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végez el. Ebből Kapu Tibor 30 kutatási tervet vitt magával a világűrbe. A témával kapcsolatban Szélmosz Angelos, a Miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetője nyilatkozott rádiónknak, Sütő Dávid Pelé beszélget vele.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Szélmosz Angelost, dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkör vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk, és hát akkor a mostani nagyszerű történésekről fogunk beszélgetni, beszámolni, hiszen ugye Kapu Tibor, mint magyar űrhajós a nemzetközi űrállomásra tart, és hát a riport ideje alatt körülbelül egy fél óra múlva már az űrhajó maga csatlakozik a nemzetközi űrállomáshoz, még nem teljesen dokkol, de közel van már a csatlakozáshoz. Személyesen kutatóként, csillagvizsgálóként amúgy mit jelent ez, hogy megélheted ezt a jelentős eseményt? Ugye Farkas Bertalant már csak felvételekről láthattuk, hogy felment. Ennek tükrében neked ez milyen élmény?
Először is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Igazán csak fura, amikor bejelentették, akkor ennek nagyon örültem. Meg is néztem egyébként, hogy milyenek a jelentkezési feltételek, és majdnem mindegyiket tudtam volna teljesíteni, csak még túl fiatal voltam ahhoz, hogy egyébként elegendő szakmai gyakorlattal rendelkezzek, de a lényeg az, hogy a magyar űrprogram az egy újabb szintre lépett, nem csak hogy a ember nélküli űreszközök gyártásában, fejlesztésében jár eléggé elő a Magyarország egyébként, hanem most már így az űrkutatás élvonalába is úgymond visszatérhetünk. Ez egy nagyon fontos lépés, nem csak presztízsében talán, hanem most már ezt a verseny nem a presztízs, hanem a gazdasági verseny hajtja, ez a motorja gyakorlatilag, de mind űrkutatás, mind csillagászati szempontból ez egy nagyon jó dolog szerintem, hogy Magyarország is egy viszonylag kisebb országként azért ott van újra a világ élvonalában.
Ezt az egészet te hogyan élted meg, hogy most elindultak, lassan csatlakoznak az űrállomáshoz, hogy te ennek így részese lehetsz még a saját életedben? Egy ilyen ominózus eseményt láthatsz, hogy újra magyar ment az űrbe, és ráadásul, ha jól tudom, ugye Kapu Tibor az első magyar lesz a nemzetközi űrállomáson. Egy történelmi eseménynek vagyunk tanúi. Ezt hogyan fogod mesélni majd, hogyan éled meg?
Itt annyi fontos tudni egyébként, hogy a magyar származású például Charles Simonyi, ugye Simonyi Károly néven született magyar, aki már járt a nemzetközi űrállomáson, azért nem szokták úgy nagyon hangoztatni, hogy ő magyar űrhajós, mert ő egyébként saját maga finanszírozta ezt, ugye egy gazdag milliárdosról van szó, a World, az Excelnek, gyakorlatilag az atyáról, tehát járt már ott magyar, de ez kicsit mégiscsak más, hát akkor is fiatal voltam, tehát annyira nem tudtam úgy átélni, de kicsit olyan érzés ez, hogy úgy tényleg megvalósíthatóak ilyen dolgok, erre is képesek vagyunk, és hogy tényleg van néha jó dolog is a világban, ebben a egyre érdekesebb világban, amire büszkék lehetünk, ami mentén ösztönözhetjük magunkat is, egymást, mindenkit a fejlődésre, akár arra, hogy mérnöki pályára, orvosi pályára, vagy bármilyen nagyon szép tudományos pályára menjen tovább az ember, ebbe tanuljon, dolgozzon, és ez egy motiváció azt hiszem mindenkinek. Ez az a része, ami talán egy olyan nem felmérhető haszon, ami se nem gazdasági, se nem presztízs, hanem ez egy olyan haszon, amit át kell érezni, és ez egy motiváció az egész magyarságnak egyrészt, de ha összességében nézzük azt, hogy egyre több nemzet tényleg feküdt űrhajóst, és tudományos munkákat végeznek, hasznos tudományos munkákat, amikkel itt a Földön is aztán jobbá tudjuk teremteni az életünket, az szerintem egy nagyon előremutató dolog.
Már többször említettem a nemzetközi űrállomást, egy kicsit mutassuk azt be, hogy Kapu Tibor, illetve a csapat, ők hova mennek most fel. A nemzetközi űrállomásról nagy vonalakban általánosan mit lehet tudni, hova fognak majd most érkezni?
Ez az űrállomás, ez a széles nemzetközi együttműködésnek köszönhetően jött létre, elsősorban amerikai és Oroszország, de benne van Kanada, az Európai űrügynökség, a Japán űrügynökség, és ezt 1999-ben kezdték el építeni, szépen modulokból így összeépítgették, mint egy legószettet, és akkor gyakorlatilag 2012-re mondhatjuk, hogy készült el, nagyjából 1000 légköbméter a belakható területe, tehát egy olyan néhány busznyi térfogattal rendelkezik, ahol dolgoznak az emberek, de körülbelül akkora méretében, mint egy stadionban a focipálya. És hát ez egy laboratórium, tehát azért van ott a Föld körül, 400 kilométer magasan, másodpercenként 8 kilométert megtéve a Föld körül, tehát 90 perc alatt körbe megy a Föld körül, hogy súlytalanság legyen, és ez azért kell nekünk, mert hogy a Földön hát olyan fél, talán egy percnél hosszabb súlytalanságot nem lehet létrehozni, ez az, amit csak akkor tudunk megtenni, hogyha kimegyünk a világűrbe, és akkor egy űrállomást létrehozunk, és itt olyan kísérleteket tudnak elvégezni, amikre tényleg csak ott van lehetőség. És ezért nagyon fontos és értékes a nemzetközi űrállomás, aminek viszont már megvannak számlálva a napjai, tehát ahogy mi is öregszünk, úgy az űrállomás is, és 2030-ban már biztosan, hogy vissza fogják hozni irányítottan, hát hogy belepottyantják a csendes óceánba, persze egy nagy része el is ég majd a légkörben, de még ez az 5 éve szolgálni fog, ami azt nem jelenti azt, hogy majd nem lesznek későbbi űrállomások. Most is van egyébként egy másik, ugye a kínai űrállomás, illetve most már valószínűleg lesznek magáncégek által épített űrállomások is. Például pont ennek az Axiom cégnek, aki ugye felvitte, mint utazási iroda szerepét vállalva, ugye Kapu Tibort és társait, ők fogják megépíteni, hát vagy az első, vagy a második magánkézben lévő űrállomást a Föld körül.
Azért említetted a paramétereket, hogy milyen gyorsan mozog, illetve milyen magasan van a nemzetközi űrállomás. Szabad szemmel egyáltalán hogyan lehet megfigyelni, gondolom azért csillagvizsgálóként ebben nektek nagy tapasztalatotok van. Itt a riport előtt a hallgatóknak említem, hogy például már most ma hajnalban a riport készítésének a hajnalában ti is készítettetek felvételt, ahogy úgymond fogócskázik a két űreszköz. Hogyan lehet megfigyelni, lesznek erre akár nektek programok, vagy ha valaki csak szabad szemmel így az égre felnézés, akkor éjszakánként hogyan teheti ezt meg, mit láthat?
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy bár távolinak tűnhet az a 400 kilométer, hát most képzeljük el, ugye Magyarország másik vége, de egy futballpályányi területet, ha megvilágít a nap, akkor az annyira fényes, mint amennyire a legfényesebb csillag sincs az égbolton. Tehát amikor a nemzetközi űrállomás éppen Magyarország felett halad egy néhány percen keresztül, akkor ha éppen napfényben úszik az űrállomás, még nem a Föld árnyékában halad, akkor ez meg lehet figyelni szabad szemmel, és tényleg nagyon feltűnő, tehát a legfényesebb csillagnál is fényesebb tud lenni. Ezt szerencsére, egyébként ezért örültem nagyon a sok-sok halasztásnak, mert a tényleg május 29-én indult volna el Kapu Tibor, nem láttuk volna este. Nem lettek volna esti áthaladások, de most lesznek, sőt, itt külön kigyűjtöttem papírra, a weboldalon bárki rákereshet az adott földrajzi helyét, persze megadva, hogy mikor lesznek ilyen áthaladások. A következő 2 hétben, amíg fenn lesz Kapu Tibor, szinte minden este, minden hajnalban lesz egy-egy ilyen áthaladás, vagy akár több is, tehát meg tudjuk majd nézni. Na most, tehát elég feltűnő, de tudni kell, hogy hol nézzük, ezért én például a heavensabove.com oldalát szoktam erre használni, beütöm, hogy akkor hol vagyok a Földön, ez azért elég fontos, tehát hogyha mondjuk a csendes óceán közepére tenném le, akkor nem azt adná ki, ami a valóság itt Magyarországon, de beütöm, hogy hol vagyok, és akkor kilistázza nekem, hogy akkor milyen áthaladások lesznek. Itt ezen az oldalon meg lehet nézni, hogy most akkor a felvétel időpontjához képest a legközelebbi az holnap hajnalban, azt mondja, 2 óra 11-kor lesz, hát 25 fok magasságig fog csak emelkedni az űrállomás, dél-dél-keleten megjelenik, és keleten fog majd eltűnni, tehát ilyen adatokkal és égbolt térképekkel is segíti ez az oldal, hogy megtalálhassuk. Ha az oldalunkat majd felkeresik, akkor itt lesznek segítségek erre, illetve ezt az oldalba is fogjuk majd linkelni, viszont egy-egy ilyen látványosabb átvonulást tényleg érdemes akár megpróbálni egyedül, illetve hát még nincsen teljesen lefixálva, mert ugye időjárás függő, helyszín függő, átvonulás függő, de valószínűleg fogunk majd tartani olyan programot is, amikor valahova kitelepülve egy nagyobb, viszonylag frekventáltabb helyszínen megmutatjuk a látogatóknak az űrállomást. nem távcsővel, mert a távcsővel nagyon nehéz lekövetni, tehát lefotózni le lehet, de hát úgy élőben nem igazán lehet nézni, tehát szabad szemmel fogjuk ezt látni, de hogy jó legyen az élmény, azért fogunk mutatni akkor majd akár holdat, akár kettős csillagokat, csillaghalmazokat az égen, amiket még meg tudunk figyelni, tehát érdemes majd esetleg felkeresni az oldalunkat, és akkor megnézni, hogy milyen programot nyújtunk. Hát ugye ez a kéthetes időablak van, reméljük, hogy nem most jön a monszun, bár egy eső már nem ártana.
Említetted azt, hogy örültél annak, hogy halasztották, akkor egy kicsit kanyarodjunk rá erre a témára, hiszen ez nagyon fontos, és azért szerintem el is kell magyarázni, hiszen sokan nem érthetik, vagy nem érthetjük azt, hogy mi is ennek az oka. Kérlek, mesélj erről egy kicsit nekünk, hogy mi ennek az oka, hogy egy űrkilövés, egy űrhajó indítás során akár négyszer, ötször is halasztják a startot. Mi lehet az oka, illetve miért is fontos, hogy elhalasztanak ilyen startokat, és akkor negyedjére, vagy ötödjére tudnak csak elindulni.
Igen, alapvetően ez ugye nem tűnik egy örvendetes dolognak, talán ezért voltak nagyon sokan felháborodva, hogy hát mit halaszgatják, egy űrtechnológia nem biztonságos, nem lehet rendesen megcsinálni, ennyiszer kell halasztani. Itt megint csak kiemelem, hogy igazából pusztán azért örültem a halasztásnak, mert így tényleg este is láthatjuk az űrállomást, tehát semmi másokból nem lett volna ez előnyös. Az halasztásnak viszont ugye számos oka lehet, és nagyon fontos, hogy a halasztás nem azt jelenti, hogy teszetoszák, bénák, rossz a technika, hanem ez pont annak a jele, hogy annyira biztonságosak ezek az űrhajók, már annyira biztosra mennek, hogy minden működjön, hogy semmi ne legyen hibás az indításnak a pillanatában, az úton, akár a visszatéréskor, akár egy megszakításkor, akár az űrállomáson ott tartózkodás alatt, hogy hát az elmúlt most már egy, azt mondja, ha jól emlékszem, a Challenger katasztrófája óta nem volt halálos áldozata az űrrepülésnek. Tehát ennek most már 22 éve. Tehát az elmúlt több mint két évtizedben az űrhajózás annyira biztonságosá vált ezáltal, hogy gyakorlatilag most már tudom, hogy sokan aggódnak, ott láttuk ugye Kapu Tibornak is a családját, édesanyját, hogy aggódik, de azért bár továbbra is azért nyilván kockázatos valamennyire, de sokkal-sokkal biztonságosabb, mint mondjuk az űrhajózásnak a hőskorában. Tehát ott van persze az Apollo 13-nak a szerencsés katasztrófája, ott van a Columbia vagy a Challenger űrkatasztrófája, Columbia volt 2003-ban, de a lényeg, hogy ezek most már nagyon biztonságosak. A halasztásnak az okai nagyon röviden. Itt most elhoztam egy papírt, amin így nagyjából egy olyan talán 20-25 darab kritérium van, csak az időjárással kapcsolatban. Tehát ne legyen villámlás a közelben, hány mérföldön keresztül, ne legyen ilyen felhő, olyan felhő, eső, tehát hogy nagyon sok időjárási oka is van, ez nyilván érthető, tehát hogy nem jó, hogyha az űrhajó ilyen-olyan szelek között indul el, nem jó, hogyha villám csapódik bele, bár már erre is volt példa, és sikerült az Apollo 12-nek pályára állni, de az időjárás egy fontos tényező. A másik fontos tényező egyrészt maga az űrhajó, illetve a rakéta. Tehát a technikai rendszereknek, illetve az indító állásnak is a készenállása. Ugye ezért is halasztották például a felbocsátást, mert hogy gyakorlatilag egy kis szivárgást találtak. Kicsit hasonló volt ez ám egyébként a Challenger katasztrófájára a 80-as években, amikor is annyira hideg volt a januári hajnalokban ott a floridai félszigeten az indító állásnál, hogy annyira erős volt a fagy, hogy a Challenger rakétájának, a gyorsító fokozatának az oldalán a tömítések egyszerűen megmerevedtek, és a megmerevedés miatt egyszerűen ott nem tömített jól a tömítés, kiszökött a gáz, a forró gáz, és ezért történt a katasztrófa. Tehát ha ott elhalasztották volna, és csak vártak volna néhány napot, amíg melegebb lesz, lehet, hogy ott nem veszett volna 7 emberi élet, és sok milliárd ugye dollár, meg sok-sok tudományos kutatás, és stb. De tényleg fontos, hogy akár egy ilyen apró kis szivárgást is nagyon fontos, hogy kivizsgáljanak, és ne csak úgy legyincsenek rá, hogy na majd lesz valami, hanem hogy megoldják a problémát. És akkor ott van még az űrállomás. Emiatt halasztódott egyébként
Ugye a másik ok az a űrállomás miatti halasztás volt. Mi is volt ennek az oka, vagy milyen problémát okozhat ez a szivárgás, vagy okozhatott volna?
Ugye beszéltük is, hogy az űrállomás már nem egy mai darab, tehát 2030-ból ugye visszairányítják pont ezért, mert azért annak is van egy élettartama, és az orosz Zvezda szegmensben 2019 óta van egy szivárgás. Erről tudnak, nyomon követik, folyamatosan vizsgálják, vagy próbálják javítani, és hát éveken keresztül úgy tűnik, hogy akkor ez nem volt most nagyobb probléma, de most egy kicsit jobban úgy látszik utána jártak, illetve próbálták javítani is. Teljes körülön nem volt tájékoztatás, hogy akkor ezt most teljesen sikerült megoldani, vagy csak eléggé elhárították ahhoz, hogy akkor most már biztonságosá vált az űrutazás, de a lényeg, hogy az űrállomásnak is ugye megfelelő állapotba kell lenni, hogy oda mehessenek az űrhajósok, mert most, hogyha szivárog és amiatt két nap után vissza kell indulniuk, akkor hát jó, kimentek az űrbe, oké, megnézték a Földet, de aztán már jönnek is vissza, tehát nulla tudományos munka, és ahogy említettem, ez nem egy kirándulás, hogy most Kapu Tibor lenézen a Földre, jó az is persze, de igazából egyszerűen az a tudományos munka, annak a tudományos és gazdasági értéke, amit ott el tudnak akár két hét alatt végezni, az is felbecsülhetetlen, és hogyha tényleg van egy ilyen vészhelyzet, akkor ott nincs olyan, hogy hát várunk egy kicsit, hanem a rendes vészhelyzet van, akkor mindenki megy az űrhajóba, és holnap után már mindenki landol a szárazföldön vagy az óceánba. Tehát, hogy ezért a NASA is látszódik, hogy azért az űrállomást úgy olyan állapotba tartja, hogy ott az űrhajósok biztonságosan és effektíven ki tudják használni az ő idejüket.
Már említettünk arról, hogy halasztottak. A kilövés, hát nem is konkrétan a kilövés pillanata, de a feljutás, de akár a kilövést is érthetjük ez alatt, tehát a kilövés és a feljutás, amúgy ez mekkora terhelés az űrhajósok számára, mit élhetnek át, erről ha tudsz esetleg mesélni.
Változó rakétánként, változó, hogy milyen volt ugye sokkal régebben, még a kezdeti rakétatechnológia segítségével, illetve változó az, hogy most úgy írják le, hogy azért ez a Falcon 9-es és a Dragon űrhajó, hogy elég sima utat kínál ahhoz képest egyébként, mint amit mondjuk régebben tudott nyújtani egy-egy ilyen rakéta vagy űrhajó. A lényeg az, hogy talán a legnagyobb ugye megterhelés az, hogy ahogy ők gyorsulnak, mert hát tényleg borzalmas sebességre, tehát 27 000 km/h fel kell gyorsulniuk, ahhoz, hogy ott is maradjanak a világűrben, ehhez folyamatosan gyorsulnak, egy nagyjából 9 percen keresztül, és ugye ez a nehézségi erőt, a G-erőt azt növeli. Először még ugye csak 1G-t éreznek, amikor nem indul el a rakéta, de amint elindul, akkor már éreznek egy olyan 1,3-1,4G-t. Ez a G, ez azt jelenti, hogy mennyiszer érezzük nehezebbnek magunkat, tehát mintha ránk feküdne egy ugyanolyan súlyú ember, vagy még egy. Azért az emberi testnek ugye van egy tűrőképessége, és hát olyan 4G, amit ők elszenvednek úgymond az indítás során, nem végig, ez talán csak a legutolsó fázisa, egy szépen így egyre növekszik, de ez folyamatosan hat rájuk. Hát, ha valaki mondjuk ült már egy hullámvasútba, akkor ugyanezeket a G-erőket érezhette, csak ott jellemzően egy néhány tized, vagy esetleg egy-két másodpercig. Ők ezt, hát ez a 4G-s, mondjuk ez egy olyan 1-2 percig is tarthat, de ez nem azt jelenti, hogy hát beültetik a rakétába, az űrhajóba, és akkor na, vagy kibírja, vagy nem, hanem erre is egy nagyon-nagyon hosszas és nagyon pontos tréning vezet. Tehát a Földön ezt elő lehet állítani, a nehézség erőt, vannak ilyen centrifugák, beültetik őket, és akkor megpörgetik mint egy paritját, és akkor ugyanúgy, ahogy a vadászpilótákat is így képzik, mert ők egyébként még nagyobb terhelés kell, hogy kibírjanak, tehát akár ilyen 8-9G-t, az azért elég durva, amikor mintha 8-9 ember feküdne minden egyes porcikánkon, de ez az, ami talán a legérdekesebb, és aztán amint leáll a rakéta legutolsó fokozata, hopp, a 4G-ből lesz egy súlytalanság, és lebeg az ember, amit ugye a Földön csak olyan 20-30 másodpercig tapasztalt meg a repülések során, ahol szimulálják a súlytalanságot, ott viszont nem szűnik meg. Tehát ott, amíg le nem jönnek vissza a Földre, addig ott súlytalanság van. Tehát nem érzi az ember súlyt. Olyan, mint hogyha folyamatosan esnénk, emiatt olyan kicsit fura érzés lehet, nyilván mi földi emberek ezt nem tudjuk annyira megtapasztalni, de hát ki hogyan írja le, ez egyéni, ahogyan ezt megélik az űrhajósok, de nyilván valamennyire készülnek is rá, tudják, hogy mi fog történni, de van, akit akár kicsit jobban meglephet, vagy úgy hozzá kell alkalmazkodni, mondjuk úgy. És vissza a Földre is, mert az űrben ugye, hát ha mondjuk elengednek egy tollat, az ott marad, megszokják kicsit, főleg a több hónapos a küldetés, nem csak ilyen 2-3 hetes, aztán visszajönnek a földre, és hajlamosak az űrhajósok. Hát itt van egy bögre, így elejtik, és akkor ez így lepottyan a földre. Hát vissza kell szokni a földi gravitációs környezetbe, de ez egészségügyileg is így van, tehát az űrhajósok nagyon sokat edzenek azért, hogy az izom, meg a csont tömegük ne vesszen el.
Testre ennek milyen hatása van? Ugye legutóbb 2 űrhajós, lehet, hogy az emlékeim rosszak, ugye 2 hetes küldetésre indultak, és több egy fél évre fent ragadtak talán, és azért láttuk, amikor ők is megérkeztek, hogy tolókocsiba hozták ki őket. Milyen hatással van az emberre erről amúgy? Ti mit tudtok akár szakértőként, miket olvastatok erről?
Hát a biológiának vagyok abszolút a szakértője, de így itt is a leírásokból ugye azért általánosan el lehet mondani, hogy hát nem véletlen az, hogy mondjuk tolókocsiba viszik őket, mert tényleg odafent, tehát nem kell használni a lábunkat. Hát ugye elrugaszkodásokra talán-talán, de az, amit itt mi megszoktunk a földön, az a teher, amit cipel a lábunk, az ott nincs meg, és bár hiába edzenek, de akkor sem fogják tudni azt tartani, azt az izomtömeget, csonttömeget, sűrűséget, amit itt a földön tartanának, tehát ott kell egy ilyen regeneráció, egy ilyen rehabilitáció nekik. Most nem azt mondom, hogy ez olyan nagyon-nagyon rossz, persze jó sem, csak hogy nyilván ez egy nagyon szigorú orvosi felügyeletet kíván. Ez az egyik, ugye, hogy hát lábra még akkor nem állnak, hanem egy szép rehabilitáció következik, ugyanúgy azért a mozgásuk is, a koordinációjuk, ahogy említettem, ugye ez a súlytalanságból a gravitációba való visszaszokás, ez is egy folyamat, de alapvetően a keringési rendszer változik még meg, mert ahogyan itt ugye a Földön megint csak gravitáció lefele húzza ugye a folyadékot a testünkben, ott ez nincs meg, és a szívünk mindenhova ugyanolyan erővel tudja pumpálni a vért. Tehát megváltozik a keringése az embernek, és akkor innentől nem vagyok szakértője a dolognak, de még a szemet szokták nagyon említeni, hogy a látás elkezd károsodni, mert ott is a szemben lévő valamilyen keringési vagy más paraméterek, amik megváltoznak, azok hát igazából nem jók.
A dokkolás. Az hogyan képzeljük el, miként történik meg, hiszen ugye lassan, pont ahogy amúgy az órát nézzük itt a riport alatt, lassan akár lehet, hogy el is kezdődik és közelednek Kapu Tiborék a nemzetközi űrállomáshoz. Így a dokkolásnak mi a folyamata? Röviden, kiegyenlítések és hasonlók, nem tudom, hogy itt mik vannak, én csak laikusként olvasgattam utána. Dokkolás során mi történik?
Hát igazából itt arról van szó, amikor egy ilyen először ugye az űrrendezvú történik meg, tehát találkozik a 2 égitest, aztán ugye egymásba kapcsolódnak egy ilyen dokkoló mechanizmuson keresztül, hogy tulajdonképpen megadott helyre az űrhajó megadott ugye oldalával kapcsolódnak. Na most a megközelítési fázis zajlott az előző durván egy napban, viszont minél közelebb jönnek, ugye annál lassabban kell menniük, hogy nehogy esetleg valamilyen óvatlan hiba miatt ütközön a 2 űreszköz. Tehát ott már nagyon-nagyon lelassítanak, sőt, igazából az űrállomás közvetlen közelében, amikor már csak az utolsó méterek vannak, 10-20 cm per másodpercet lehet mondani sebességnek, tehát ahogyan gyaloglunk az utcán, az bőven sok. Tehát, hogy ilyen tényleg arra szolgatva közelednek, és akkor ott van egy ilyen, hát minthogyha kitárnám a 2 kezemet, a ujjaimat, és akkor így szépen így összekulcsolódnak, majd aztán nyilván ez megint csak le van szigetelve, tömítve, hogy ne szökjön ki a levegő. Ez egy nagyon precíz, pontos folyamat, ezt a Dragon űrhajó már automatikusan tudja, tehát ha minden jól megy, akkor igazából az űrhajós csak ülnie kell a kapszulában, és várni, amíg meg nem erősítik a dokkolásnak, a kapcsolódásnak a meglétét. Ha kellene esetleg valamit módosítani, persze tudnak, tehát ezért van a parancsnok, illetve a pilóta is az űrhajóban, de egyébként nem olyan nagyon vészes elvezetni az űrhajót, dokkolni is akár vele. Van a SpaceX oldalán egy olyan rész, ahol ki lehet próbálni bárkinek ezt a dokkolást. Lehet, hogy nem pont olyan lesz nyilván, de nagyon jól leszimulálja egyébként, hogy mi történik, milyen dolgokat kell állítgatni, igazából egy olyan 10-15 dologra kell figyelni. Nyilván ennyire nem lehet egyszerre figyelni, de úgy, hogy egyszerre csak 2-3 dolgot állítgatunk, hogy szépen egyébként kézzel is be lehet dokkolni, tehát nem muszáj az automatikára hagyatkozni. Régebben nyilván ez volt a megszokott, de hát tényleg ez a modern technika, ez egyre könnyebbé teszi. Tehát ha mondjuk felküldenének 4 űrturistát, akkor a képzés, mondjuk a pilóta képzés nélkül is oda tud csatlakozni az űrhajó. Nyilván ilyet nem csinálnak, tehát kell valakinek tudnia kezelni manuálisan is az űrhajót kézzel, de egyébként már akár erre is képes. Hát tényleg lehet, hogy mondjuk, ha következő 45 évre gondolunk, remélem azért addig több magyar űrhajós lesz, de tényleg akár annyira hétköznapivá válhat egy-egy űrrepülés, hogy hát nem az átlag emberek, de azért a felső osztály megengedheti magának.
Milyen az élet az űrállomáson erről? Te tudsz-e nekünk valamit mesélni már, mint hogy hogyan zajlik, hogy van-e egy pontos beosztása, vagy mindenki alszik, és akkor csinálja a maga kis dolgát? Hogyan képzeljük el a nemzetközi űrállomáson az életet?
Na hát ott az élet, hát ha nem is percre, de azért mondjuk úgy leginkább egy olyan negyed órás szinten biztosan be van osztva. Tehát, hogy képzeljük el, hogy felmegyünk oda, elvisznek minket több 10 milliárd forintnyi értékű indítással, meg felkészítéssel, és akkor van 2 hetünk, és akkor hát ott nem lazsálhatunk, nyilván van szabadidő, de meg van tényleg pontosan írva, ezen a napon ezt a kutatást kell elvégezni, ezen a napon ezt a feladatot. Alapvetően kicsit különbözik majd ez a küldetés az űrállomás általános küldetéseitől, mert hogy az ott lévő hosszabb távon tartózkodó űrhajósok egyébként nyilván csinálnak kutatásokat, de az is egy nagyon nagy feladatuk, hogy rendbe tartsák az űrállomást. Tehát oda nem megy takarítónő, oda nem megy villanyszerelő, meg vízvezetékszerelő, ott mindent maguknak kell tudni megcsinálni, tehát a mondhatni házi munka is ugye rájuk hárul. Tehát általában ők ilyen napi 10-12 órát dolgoznak, hétvégéjük a hosszabb távon ott lévőknek maximum úgy van, hogy a vasárnap talán a szabad nap, és akkor szombaton egy kicsit rövidített a munkaidő, de nem 8 órába dolgoznak, hanem többe. A pihenőidő is nyilván megvan, tehát van egy szakasz kijelölve arra, hogy pihenjenek, hát nyilván ez kell ahhoz, hogy effektíven tudjanak munkát végezni, meg van egy kis szabadidő is nyilván, hogy ne úgy érezzék, hogy börtönben vannak, meg nyilván ez a mentális egészséghez is kell. Elnézelődnek tényleg a földön, de akkor is általában hasznos dolgokat csinálnak, tehát akár fényképezik a földet, jelenségeket, úgyhogy nagyon jó lehet ott ilyen szempontból mondjuk így 2 hetet tölteni. Egy kis kirándulásnak azért betudható tényleg, de mondjuk több hónap azért az egy komoly megpróbáltatás tényleg, úgyhogy az űrhajósoknak nem csak ám fenékig telj fel az élete, hanem ott tényleg nagyon komoly tudományos munka van, és nagyon nagy teher is hárul rájuk, mert ha mondjuk nem sikerül mindegyiket elvégezni, a mindegyik kutatást, akkor hát kisebb lesz annak az értéke, hogy ő ott fent volt. Nyilván erre készítik fel, tehát én mind Kapu Tiborban, mind a lengyel, az indiai társában is bízok, és az összes űrhajósban, hogy aki oda felmegy, az a lehető legjobb felkészültséggel megy oda, a lehető legtöbb dolgot fogja véghez vinni, és tényleg mindent nem azért csinál, hogy ő ott most jól el legyen, hanem azt az emberiség szolgálatába állítja, így vagy úgy.
Milyen kutatásokat végeznek, illetve milyen hatással lehet amúgy a tudományos világra, a mi hétköznapjainkra az ott elvégzett kutatások, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy azért az űrben elvégzett kutatások nem csak a tudományos életben, hanem a hétköznapokban is lecsapódnak majd idővel, de a mostani küldetés során mit tudsz te, mit néztél, mit olvastál, milyen kutatásokat fognak végezni az űrhajósok?
Hát a magyar részről van 30 darab kutatómunka, amit el kell végezni ez alatt a 2 hetes időszak alatt. Ez egyébként a legtöbb a most felkerülő űrhajósok munkája közül, tehát talán a lengyelnek van még 13, meg az indiainak talán 6, ha jól emlékszem, de a magyar teszi ki a küldetésnek a felét, tehát a kutatásoknak a felét. Na most éppen ezért nem akarom részletezni, hogy pontosan, hogy mi mennyit csinál, majd ott Kapu Tibor, mennyi dolga lesz éppen ezek, mire fokuszálnak, de nagyon nagy általánosságban elmondható, hogy egyrészt olyan biológiai, orvostudományi kísérleteket végez, amiket egyrészt itt elvégeztek a Földön előtte, meg majd elvégező ott fent, meg majd elvégez utána, és akkor így lehet megnézni, hogy milyen hatással van az űrutazás a szervezetre, hogyan viselkedik odafent az ember, mint lény. nagyon fontos anyagtudományi kísérleteket fog elvégezni, vagy esetleg a kedvencem, ami egy nagyon kis pofon egyszerű kísérlet, ami a, például a Szaturnusz légkörében azt a hatszög áramlást vizsgálja majd, ilyen nagyon szép hatszög alak van a Szaturnusznak a pólusainál, hogy egy ilyen kis, talán 3D nyomtatott eszköz visz fel, amit így tekerget, és akkor az a golyó az úgy forogni fog, amit majd a súlytalanságban a víz körülvesz, tehát nem folyik le róla, hanem ugye körülveszi, és akkor ebbe a vízbe, ami körülveszi, ilyen kis apró részecskéket, ilyen fehér vagy talán piros részecskéket tesznek, és akkor nézik majd, hogy hogyan mozog ugye a víz ezáltal a forgó test körül, ahol ugye a sarokpontjai vannak, mert ott egy kis álló rész is van, tehát a differenciált rotáció, a különböző sebességű forgást fogják igazából vizsgálni. Nekem ez a kedvencem, személy szerint nagyon tetszik, nagyon kis ötlet, és nagyon egyszerű, meg nagyon egyszerű kivitelezni, vagyis hát legalábbis úgy tűnik, hogy meglátjuk, hogy az űrbe hogy működik, de alapvetően anyagtudományi, orvostudományi, biológiai, fog paprikát is talán termeszteni, tehát ilyen érdekes kísérleteket fog végezni. Erről majd inkább utána lehet bővebben beszélni, hiszen most tényleg még csak az indítás után vagyunk, mi nem is kapcsolódtak az űrállomásra, majd meglátjuk, hogy akkor mi az, ami sikerül, és milyen eredményekkel jár. Ez egyébként több hónap után fog csak úgy jobban kiértékelődni persze.
Űrkutatásnak mi is a jelentősége, ugye említettem, hogy a tudományban is azért fontos, illetve a hétköznapokban is majd lecsapódik. Miért is jelentős, fontos az, hogy a nemzetközi űrállomáson, a súlytalanságban kutatásokat tudnak végezni az űrhajósok?
Hát ennek nagyon sok vonatkozása van. Most azzal kezdeném, ami megint csak nem feltétlenül úgy fogható meg gazdaságilag, hogy pénzbe mérve. De most csak képzeljük el megint azt, tehát, hogy az űrhajósok, az űrbe felkerülő emberek, akár ahogy most Kapu Tibor személye és hírutazása mennyit jelent a magyaroknak, akár a magyar fiataloknak, mennyi motivációt adhat. Ezáltal mennyien fognak a tudományos területek felé fordulni, és ezáltal olyan magasabb értékű munkát végezni, amik mentén akár, nem tudom, új Nobel-díjasaink lesznek, új kutatóintézetek alakulnak Magyarországon. Tehát egyszerűen a fejlődéshez hozzájárul. Most nem lehet megmondani, hogy ha nem indult volna el, akkor mennyien lettek volna tudósok, és mennyien nem. Tehát ez egy olyan dolog, amit nem lehet így kifejezetten megmérni, de kell ez ahhoz, hogy az embereknek egy kis motivációt adjon, illetve van az, ami hát megint csak nem olyan nagyon exaktul, de mérhető mondjuk, hogy mennyire hasznos. Lehet, hogy mondjuk nekünk embereknek nem hasznos, hogy mondjuk tudjuk, hogy a Szaturnusznak hogyan működik feltétlenül a Szaturnusznak a pólusainál az áramlás, de hogyha a földi légkörnek az áramlásait nézzük, ami lehet, hogy egy kicsit is hasonló, akkor már nem rossz, hogy mondjuk ezáltal a kísérlet alapján, ha sikerül a légkörmodelleket pontosítani, akkor egyszerűen mondjuk pontosodnak az időjárás előrejelzések. És lehet, hogy nem fogjuk tudni, hogy hát most 10 év múlva akkor azért lett pontosabb az előrejelzés, mert most ezt a kísérletet elvégezték, de nem csak ez, hanem számos ilyen meg olyan kísérlet járul hozzá egy dologhoz. Tehát egyetlen dologhoz, mint mondjuk az időjárás előrejelzés, az rengeteg dologból áll, hogy ott vannak az űrben lévő megfigyelő műholdak, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy már ilyen pontosak legyenek, de most itt nem csak az időjárásra gondolva a hétköznapi életünkre. Hát ott van az akkumulátoros fúró, a mikrohullámú sütő, a tépőzár, nem most a modern korokban, de ezek is az űrkutatás, az űrhajózásnak a hőskorától kezdtek el kifejlődni, és hát kinek nincsen mikrohullámú sütője otthon, ugye? Kinek nincsen egy tépőzáras ruhája? Tehát, hogy az űrtechnológia szépen lassan úgy becsempésződik ugye a hétköznapainkba, anélkül, hogy ezt észrevennénk, és mennyivel könnyebb ugye mondjuk egy jacket be tépőzárazni, mint mondjuk begombolgatni szépen egyesével.
Köszönöm, hogy bejöttél, és hát akkor még remélhetőleg a elkövetkezendő hetekben egy párszor fogunk beszélgetni, akár mondjuk a kutatásról, vagy majd amikor elindulnak visszafelé Kapu Tiborék, remélhetőleg akkor is láthatlak majd, és eljössz hozzánk. Köszönöm a beszélgetést, és hát akkor jó megfigyelést nektek is.
Én is nagyon szépen köszönöm, és hát remélem, hogy minél többen fogják látni majd az űrállomást, illetve hát sok sikert kívánok ezúton is Kapu Tibornak, illetve az Axiom 4 legénységének.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Siomos Angeloszt, a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetőjét hallották.